Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az Értjük vagy félreértjük Jézus szavát című sorozatunknak az ötödik előadásán, amelynek ez a címe, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Újra köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, Jézusnak olyan mondatait vesszük sorra, amelyeket az évszázadok során vagy eltorzítva értettek meg, vagy egészen félreértettek, vagy mint az elmúlt alkalommal is szó volt egy mondatról, amit nem hoztak az emberek tudomására a Bibliából, és ezért tulajdonképpen eltorzítva hagyományozódott át az évszázadok során, és akkor még nem is beszélek olyan jézusi kijelentésekről, amelyeket Jézus soha nem is mondott, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, hányan idézik ezt, vidéki sorozatokba beépítettem ezt a témát is, de itt nem láttam célszerűnek, pedig az utóbbi hónapokban nagyon sokan idézték a magyar közélet előkelő képviselői közül is, hogyha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, csak azt nem tudták megmondani, hogy ez hol van a Bibliában. Szerencsére nincs ilyen a Bibliában, ugye az élcelődők már elkezdték hangoztatni, hogy azért a több napos vagy több hetes kenyér az szinte kőhöz hasonló kenyér, tehát ezért is nem mondhatta Jézus. A mai alkalommal azonban olyan mondat szerepel a táblánkon, ami elhangzott Jézus szájából, de általában félreértik azok, akik ismerik. János evangélium a 13. fejezet 27. verse szerint az utolsó vacsorán hangzott el ez a jézusi mondat, mégpedig Jézus ezt Júdásnak mondta. És nagyon sokan úgy gondolják, és így tanítják is, így terjesztik is ennek a mondatnak az értelmét, hogy Jézus sürgetőleg mondta Júdásnak, hogy most már Júdás, álljál fel, áruljál el, a megváltásnak be kell teljesednie, kell, hogy legyen valaki áruló, hát ez a szerep rád van osztva, és Júdásnak el kellett árulni ahhoz Jézust, hogy a megváltás terve beteljesedjen. Tehát, minthogyha Júdás determinált volna lett, predesztinált volna, lett volna erre a szerepre, és ha mintha Jézus erre sürgette volna, vagy késztette volna, hogy most már árulja el, hiszen hogyha Júdás nem árulja el, mondják ezek a vélekedések, akkor Jézus nem tudja meghozni áldozatát az emberért, az emberiségért, és akkor nincs megváltás. Nos hát, nagyon távol vagyunk az igazságtól, egyáltalán nem erről van szó. Majd meg fogjuk látni a pontos szövegösszefüggést, hogy miről is van itt szó. De előzetesen hadd mondjam önöknek, hogy itt ebben a teremben is több előadást tartottam a Júdás kérdésről, és az elmúlt 18 évben, mióta itt a sorozat folyik, a beszélgetésekben is nagyon sokan föltették ezt a kérdést, hogy Júdás ki volt-e szemelve erre a szerepre, neki szükségszerű volt-e az árulása, vagy elkerülhette volna, vagy ha igen, akkor miért nem tudta elkerülni, vagy egyáltalán Jézus mit tett azért, hogy Júdásból ne legyen áruló. Azért tűztem mégis ebbe a sorozatba, az ötödik témára ezt a kérdést, mert Goethének a szavai sokat járnak az eszemben. Egyszer Goethét megkérdezték, hogy miért ismétli olyan sokszor az igazságokat. Goethe széttárta a kezét, és azt mondta, hát kérem szépen, azért kell az igazságot sokat ismételgetni, mert a hazugságot is sokat ismétlik. Ez az igazság. Nagyon sokszor, minthogyha mi sem történt volna, az emberek csak mondják egy berögzött szokás és hagyomány alapján a véleményeket és a meglátásokat, amikor ezeket már rég megcáfolták, és már rég eljárt fölöttük az idő, de nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy Júdást az emberek mintegy fölmentik, és azt mondják, hogy Júdás úgyse tudott más tenni, ő egy fogaskerék volt a gépezetben, neki ezt meg kellett tenni, és hát Jézus is erre késztette, szinte sürgette ott az utolsó vacsora termébe, hogy Júdás, álljál föl, én úgy is tudom, hogy megegyeztél a főpapokkal, menjél, tudod, hogy hol leszek, hol töltöm az estét, vezesd oda a csapatokat és árulj el, hogy meg tudjam hozni az emberiségért az áldozatot. Úgy gondolom, hogy ebben a sorozatban talán tetszettek érzékelni, hogy mennyire fontos a Bibliát pontosan ismerni. Most is fel fogjuk göngyölíteni, mint a múlt alkalommal is tettem a kőszikla kérdésnél, hogy teljesen felgöngyölítettünk egy mondat mögötti értelmet. Mai alkalommal is ezt fogom tenni, tehát nagyon messziről fogok nekilátni a témának, az egész Júdás problémának a végére szeretnénk járni, és miközben sorra vesszük ezeket az egyébként nagyon könnyen megtalálható igehelyeket, főleg János evangéliuma beszél a Júdás kérdésről, El fogunk jutni az utolsó vacsorának ehhez a mondatáig, és meg fogjuk látni, hogy itt Jézus sürgette Júdást, vagy pedig egy egészen más értelmű gondolatot fejezett ki ez a mondata. De ahogy említettem, hallgassunk most meg először egy verset, ami a mi sorozatunkat is egy kicsit minősítené. A magyar költészet nem első vonalából, hanem másod vonalából hallgatunk meg egy verset a nemrég elhunyt evangélikus költőnőnek, Turmezei Erzsébetnek egy fiatalkori verse, a Reformáció című vers, a két világháború között született, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy mennyire fontos a reformáció, mennyire fontos visszamenni a forráshoz, mennyire fontos visszamenni az alapokhoz, mennyire elfogadhatatlan emberi vélekedés, szokás és hagyomány alapján menni, mennyire fontos az, hogy tisztázzuk a mértéket. Ha a Biblia Istentől származó beszéd, ha a Biblia mérték, akkor vissza kell mennünk mindig a Bibliához, és nem elégedhetünk meg azzal, hogy az emberek ezt mondják, bizonyos irányzatok ezt képviselik. Meg kell pontosan néznünk, hogy maga a Biblia mit mond. Hát mielőtt megnéznénk, hogy a Júdás kérdésben a Biblia egészen pontosan mit mond, hallgassuk meg Turmezei Erzsébetnek ezt a versét.
Turmezei Erzsébet, Reformáció. Reformáció, mi vagy te, mi voltál? Korhadó keretet kegyetlen sodortál, gyújtottál tüzeket, gyújtottál szíveket, zörgettél bokrokat, megráztál tölgyeket, száguldva, dörögve hegyeket, völgyeket, kéklőket, zöldeket, idegen földeket, világot bejártál, kapukat kitártál, kapukat bezártál, egyedül Istenre, emberre nem vártál. Micsoda hatalmad! Elnyomni akarnak, vádolnak, takarnak, nem lehet. Mi vagy te? Vihar vagy? Vihar vagy. Dalosan tör elő, rügyböntő nagy erő, télfagyát, hidegét, halálát leverő. Minden, mit hót akart, kibirul, újra hajt. Erdők is, rétek is, erő is, lélek is. Minden arc kipirul, minden fa kivirul. Illatot hord a szél, Wittenberg fájrul. Életnek illatát, léleknek illatát. Ezreket így hat át, télfagyát leverő, rügyböntő nagy erő. Dalosan tör elő, népeket kelteget. Illatos kelyheket bontogat, fejteget, s egyre nő, kicsiny ér, megdagad, szétszakít gátakat, messze zúg, visz, ragad, te vagy az, ismerlek, halál vagy, nem az vagy, tavasz vagy, tavasz vagy. Lelke far, szíve ég, nagy erős nemzedék, sújtoló ostorok, hős reformátorok, hitükkel harcolók, világgal dacolók, lelkükben mélyben lendult a nagy küzdelem, üdvösség, kegyelem, holdfakó érdemek ösvényén menjenek, szörcsuhát öltve fel, térden ki vezekel, az jut-e mennybe fel? Lelkünkben mélyben lendult a nagy küzdelem, ítélet, kárhozat, üdvösség, kegyelem, övék volt a csodás, nagy hajnalhasadás, boldog rügyfakadás, keserű viadal, kegyelem, diadal, lelke forr, szíve ég, nagy erős nemzedék, milyenk a híre még, rügybontó nagy erőd, tavaszod, viharod régen volt, valaha százakkal ezelőtt, de szép vagy, de rég vagy, övék vagy, övék vagy. Reformáció, mi vagy te én nekem, emlékem, énekem, távoli csillagom sötétes éjeken, százados éveken, drága múlt, tűnt, vigasz, nem az vagy, nem igaz, lelkemben mélybe lendult a nagy küzdelem, ítélet, kárhozat, üdvösség, kegyelem, bibliás hős karod, tavaszod, viharod, utolért engem is, dermedő lelkem is, dalfakat, rügyfakat, kicsiny ér megdagadt, vitte a gátakat győzelmes áradat. Ez a te tavaszod, viharod, életed, utolért engem is, legyőzött, elhagyott százados éveket. Senki se mondja, hogy tova tűnt napfény vagy. Kérdem is, hallom is, tudom is, vallom is, enyém vagy, enyém vagy.
Igen, ez volt a reformáció csodája, visszatérni a Bibliához, és a Bibliából mindent igazán és friss szemmel megérteni. Hát mi is induljunk el az oknyomozásra, és ahogy említettem, főleg János evangéliumát kell tekintetbe vennünk, és Jézus halála előtt mintegy egy évvel kell visszamennünk az időben, és a mai előadáson öt mozzanatot kell megértenünk Jézus és Júdás viszonyából. Az első mozzanata a galileai királyválasztás lesz, ahol Júdás először szembefordult Jézussal, és ennek jelét is adta, és Jézus is jelét adta, hogy tudja, hogy valaki el akarja őt árulni. A második mozzanata a betániai vacsora lesz, ami szintén nem véletlenül van benne ebben a kiegészítő evangéliumban, János evangéliumában, egy óriási kérdésre fog ez megfelelni. A harmadik mozzanat az utolsó vacsora lesz, a lábmosás és a Jézus halálára való jegyeknek a kiosztása. A negyedik mozzanat a Gecsemáné kertbeli találkozás Júdás csókjával a középpontban, és az ötödik mozzanat, amikor Jézus meghal és Júdás felakasztja magát. Végig fogok menni ezeken az eseményeken, előre vetítettem, hogy összesen öt történetet kell komolyan venni a Bibliából, de vissza kell menni a Bibliához. Ne fantáziájunk, ne eszmékre, ilyen-olyan eszmékre hagyatkozzunk, menjünk vissza a Bibliához, olvassuk el ezeket a történeteket. Fel is írtam a tábláról, hogy János evangélium a 6. fejezetétől fogjuk kezdeni majd ezt az oknyomozást, de mielőtt belemennénk ezeknek a történeteknek a felfejtésébe, hadd tegyek fel önöknek egy egyszerű kérdést. Hogyan is került Júdás a tanítványok közé? Mert itt már Júdás régóta tanítvány, mondom, egy évvel vagyunk Jézus kereszthalála előtt, tehát itt már évek telnek el, itt előzetesen is. Hogy került Júdás a tanítványok közé? Ha Jézus valóban Isten fia volt, és ő látta előre, hogy Júdás lelkében mi mocorog, hát miért választotta Jézus Júdás tanítványául? Miért választotta a 12 közé? Kedves hallgatók, ezt nem írtam föl a táblára, mert erről nincs konkrét bibliai fejezet, de azért összerakhatjuk a képet valahogy a Biblia egyes történeteiből, tudnélik Júdás kiválasztásáról, tanítványá hívásáról nincs bibliai dokumentumunk. Amikor a Biblia leírja, hogy Jézus hogyan választotta a tanítványait, ez János evangélium első fejezete, ott név szerint közli a legelső tanítványokat, hogy először András és János, Péter és Fülöp és Nátánál ment Jézushoz. Amikor van felsorolásunk Lukács evangélium a 6. fejezetében, a hegyi beszéd előtt, amikor Jézus a tanítványokat most már apostolokká is kiképzi és megnevezi, amikor van konkrét felsorolásunk és tanítvány elhívásunk, például Máténak az elhívása egy külön történet Máté evangéliumában, 8. fejezetben, ezek között nem találunk egyetlen egy olyan történetet sem, hogy Jézus Júdást elhívta volna. Találunk viszont egy nagyon sejtelmes történetet Lukács evangéliumában, hogy Jézus egyszer egy fiatalembernek, aki őt követni akarta, azt mondta, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hová a fejét lehajtania, és ezzel akarta visszatartani azt a valakit, aki tanítványául akart szegődni. A Biblia egy kicsit sejtelmes homályban hagyja a kérdést, de hát tudnunk kell, hogy Jézusnak nagyon sok tanítványa volt. Nem csak a 12, beszél a 70 tanítványról is, a 70 tanítvány kiküldésről is, sőt, Jézus halálakor például értesülünk, máskor nem csak akkor, hogy Arimatei József is Jézus tanítványa volt, aki egy előkelő szadduceus volt. Tehát Jézus tanítványi köréhez sokan tartoztak, de valahogy sejteti a Biblia, hogy Jézus egy valakit nem szeretett volna elfogadni. Azt a valakit, aki a saját vágyait és ambícióit szerette volna, hogy mai szóval mondjam, kiélni Jézus mellett. Aki pozícióra tört, aki tisztségre és hatalomra tört, aki úgy gondolta, hogy Jézus mellett ő nagy tud majd lenni. És ezt arra alapítom, hogy Júdással azonosítom ezt a személyiséget, amit János evangélium a 6. fejezete elmond a galileai királlyá választásról. Ez a fejezet, tehát János evangélium a 6. fejezet, ami legelőször szerepel itt a táblánkon, és ahonnan kell elindítanunk a Júdás problémának a felfejtését, ez egy döntő fejezet a Bibliában. Egyébként a Bibliának egyik leghosszabb fejezet ez a János 6, mindenkinek tudom ajánlani, hogy szegről végről olvassa el ezt a fejezetet. Arról szól, hogy Jézus már több mint 2 éve, talán 2,5 éve is, hogy tanít itt az országban. Óriási lelkesedés veszi körül, egyre növekvő lelkesedés, és főleg itt az északi ország részben, Galileában. És egyrészben, amikor Jézus itt megszaporítja a kenyeret, az embertömegeknek, 15-20 ezer fős embertömeg lehetett ekkor Jézus körül, kenyeret ad, csodával határos módon egy gyermeknek a 2 halát és 5 árpacipóját megsokasítva, az embereknek élelmet ad, akkor óriási lelkesedéssel az emberek Jézust királlyá akarják koronázni. Ilyen vezető kell nekünk, a tömegeknek ilyen vezető kell, aki ingyen ad az embereknek betevő falatot. És akkor, amikor erre készülődnek az emberek, így mondja János Evangélium a 6. fejezet, hogy meg akarták ragadni, hogy királlyát tegyék. Egy mondat ez ebben a 6. fejezetben, de nagyon jelentőség teljes mondat. Olyan óriási volt az embereknek a lelkesedése, valami mindent elsöprő áradat, hogy végre magunk választhatunk magunknak királyt. Nem fölülről fognak majd valakit a fejünkre nyomni, hogy majd ez lesz az uralkodó. A nép, az Isten adta nép most királyt fog választani, akit királynak, méltónak tart, aki kenyeret tud nekünk adni. És azt mondja János 6. fejezet, hogy Jézus visszavonult. Nem engedte magát királlyá koronázni. Elvonult. Tanítványait is beküldte a Genezáreti tó vizére, külön események jönnek még ezután, amiket nem akarok felsorolni. Mindez János Evangélium a 6. fejezetében van. Óriási megoszlás lesz úrrá Jézus közvetlen környezetében, mert az emberek ezután ott hagyják Jézust. Ha nem akarta önmagát királlyá tenni, hát akkor ott hagyjuk, nem követjük őt, és olyannyira nagy a megkeseredés, hogy János Evangélium a 6. fejezet 67. verse szerint mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Tehát a 12 legközvetlenebb tanítvány is azzal a gondolattal foglalkozott, hogy ott hagyják Jézust, mert úgy gondolták, hogy Jézus egy óriási hibát követett el, hogy nem hagyta magát királlyá koronázni, de mikor föltette Jézus ezt a kérdést, hogy vajon ti is el akartok-e menni, akkor azonban Péter ezt mondta, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelt nékik Jézus, nem én választottalak ki titeket a 12-t, és egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskariótész, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Mint egy jól szerkesztett fejezet ez a János 6. Az utolsó mondatában leplezi le az egész addigi eseményeknek a menetét. Az utolsó mondatában mondja ki, hogy valaki itt döntött el, hogy el akarja árulni Jézust. A 12 közül Júdás. És ebből következtethetjük, hogy Júdásnak volt nagyon érdekében az, Júdás ambícióit fűtötte az nagyon, hogy Jézusból legyen király, mert hogyha Jézusból király lesz, akkor mi az apostolok is előkelő tisztségre fogunk eljutni Jézus mellett. Valahogy érezzük ebben a nagyon visszafogott, kicsit sejtelmes János 6. fejezetében, hogy itt az utolsó mondatban János apostol rátapint a lényegre, hogy minthogyha Júdás rendezte volna meg ezt a galileai királyválasztást. Minthogyha ő fűtötte volna az embereket, hogy na hát nem ilyen király kell nektek, nem ilyen uralkodó kell nektek. És amikor látta, hogy Jézus ezt visszautasította határozottan, a tanítványokat is elküldte inkább a tó vizére, és világossá tette Jézus, hogy ő nem akar politikai szerepet vállalni, akkor Júdás szembefordult Jézussal, és később János apostol meg a többi apostol is megértette, hogy itt miről volt szó, azért mondja a 71. versben, hogy ő akarta elárulni. Jézus csak azt mondta, hogy egy közületek elárul engem, egy közületek ördög, egy közületek most a gonosszal kezd azonosulni, szembefordul velem, noha itt van a 12 közül. De Jézus nem nevezte meg, hogy ki ez, többet nem mondott. Ezt már csak János teszi hozzá, amikor leírta az evangéliumát, hogy értette pedig Júdás Iskariót és Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Kedves hallgatók, itt ezt a mozzanatot, aki megragadja a Bibliából, ezt a János 6-ot, ennek a lelki hátterét valahogy kibontja, megérti önmaga számára, azt tudja ezután követni az eseményeket, és azt tudja megfejteni Júdásnak a titkát. Találkoztak már olyannal az ember életben, hogy egy ember valamit nagyon akar, nagyon nagy vágya van valamire, nagyon nagy ambíció fűt, hogy valamit elérjen, valamit megvalósítson, és olyannal is tetszettek találkozni, hogy valaki nem vizsgálja felül a vágyait és az ambícióit. Mert nagyon sokszor az ember életben ez a probléma. Az emberek el akarnak érni bizonyos dolgokat, az embereket fűtik a vágyak, fűtik az ambíciók, de hát mi a normális emberi viselkedés? Az, hogy amit én akarok, még ha nagyon akarom is, hát azért vizsgáljam felül, mielőtt még nagyon belemennék ebbe a nagy akarásba. Júdás elfelejtette megtenni azt, sajnos ma is nagyon sok ember, és mindig is nagyon sok ember elfelejti megtenni azt, hogy amire én nagyon vágyakozom, nagyon el akarom érni, de vizsgáljon felül, hogy egyáltalán a célom jó-e, meg az eszközeim is jók-e ahhoz, hogy azt a bizonyos dolgot elérjem. Az emberek olyan természetesnek veszik, hogy bizonyos anyagi javakat el akarnak érni, bizonyos dologra ráadják a fejüket. Hát ugye élni kell, meg gyarapodni kell, meg fejlődni, meg több kell, hogy legyen nekem, több pénz kell, és ezt akarom megszerezni, és azt akarom megszerezni, és ez olyan természetes dolog. Eszükbe nem jut az embereknek, hogy jó az, amire vágyom? Szükséges, amire vágyom? Vagy csak kívánatos? Vagy csak megyek a tömeggel, mert mindenki hűtőszekrényt megy kimenni Bécsbe. Ugye én már akkor is sokat jártam az országba, az számomra elfelejthetetlen dolog, hogy ahogy mentem a Győr-Budapesti autópályán, hát ott állt a sor a Gorenyével. Valaki ezt meggondolta, hogy most minek kell az a egész Magyarországnak az a hűtőszekrény, vagy érdemes ezért ennyit menni, vagy egyáltalán, szóval ez csak egy dolog a sok ezer közül, hogy emberek nagyon sokszor elfelejtik megnézni, hogy egyáltalán a cél, amiért küzdenek, az helyese, arról meg nem is beszélek, hogy az eszközök. Na hát az eszközök. Hogy másokat félrenyomva érek el bizonyos célokat, hát az olyan természetesnek tűnik, mert azt mondják az emberek, hogy az egész élet egy nagy harc, egy nagy küzdelem. Na hát itt van a júdási magatartás ma is elásva. Itt van a kutya elhantolva. Itt van az, hogy minden emberben ott mocorog a Júdás, a nagy vágyak, a nagy ambíciók, a nagy törekvések, de nem szembesítem azt a lelkiismerettel és a gondolkodással, és nem kérdezem meg Jézus Krisztust, hogy hát Uram, te miért is utasítottad el ezt a királlyá választást? Júdás elhatározta, hogy ha Jézus egy ilyen nagy lehetőséget kihagyott, hogy most ő király lehetett volna, mégpedig mondom, alulról jövő akaratnak a hatására, hát Jézust bele fogja vinni, módszeresen bele fogja vinni egy olyan helyzetbe, hogy majd Jézus igenis hatalmat vegyen a kezéhez, majd mutassa meg, hogy mire képes. Mondom, hogy ha ezt nem látjuk, ezt az eredeti mozzanatot, akkor az egész júdási árulást olyan mesének tartjuk, és hogy nem tudunk mit kezdeni vele, sem magával az árulással, sem a körülményeivel. A júdási árulás az egy messze számított terv következménye volt. A messze számított terv az innen kezdődött már Galileában. Júdás úgy gondolta, ha nem akar király lenni Jézus, ha ön szántából nem engedi, hogy mi megválasszuk uralkodónak, hát én majd olyan helyzetet teremtek a számára, majd föl fogom adni a vallási vezetőknek, majd ki fogom szolgáltatni, és hogyha kiszolgáltatom, hát akkor majd biztos, hogy hatalmat fog venni magához. Biztos, hogy kivágja magát ebből a nehéz helyzetből. El fogom érni azt a célt, amit itt nem értem el, később el fogom érni. Ez határozta meg Júdás gondolkodását. Ettől a pillanattól fogva Júdás ezen gondolkozik, várja a kedvező alkalmat, hogy mikor is lehet megtenni ezt, amikor Jézus már nem tud kitérni a hatalom kézbevétele elől. Ezért, hogy telnek múlnak a hónapok, tulajdonképpen nem is kívánjuk azt, hogy a Biblia bevilágítson nekünk Júdás lelki küzdelmeibe. Pontosan meg fogjuk látni az egyes állomásoknál, hogy mi dúl Júdásban. A második mozzanat több hónappal ezután történik, több-több hónappal, talán majdnem ezt kell mondanom, talán inkább egy évvel is. A második mozzanat, ahol nagyon belelátunk Júdásnak a lelkébe, ez a betániai vacsorának a története. A betániai vacsorát mind a négy evangélista lejegyzi. Máté evangélium a 26. fejezetétől, János evangélium a 12. fejezetéig mind a négy evangéliumban szerepel. Ez egy rendkívüli dolog. Általában egy eseményt mind a négy evangélista nem szokott közölni. Ez rendkívüli dolog, és ez már önmagában is fel kell, hogy hívja a figyelmünket, mert ezen a vacsorán valami történt. Ugye a betániai vacsora Jézus halála előtt 6 nappal volt. Betánia nem messze fekszik Jeruzsálemtől, tehát itt van a főváros Jeruzsálem, és délkeleti irányban 3-4 kilométerre itt van Betánia. Jézus itt szokta tölteni az éjszakákat Lázár házában, de ez alkalommal egy Simon nevű farizeus házába fogadott el vacsora meghívást, és Lázárnak a nőtestvére Mária Magdolna, hogy kifejezze a háláját Jézus iránt, aki megmentette őt a prostitúcióból, ahogy mondja Lukács evangélista, hogy 7 ördögöt űzött ki Mária Magdolnából, tehát minden valószínűség szerint Jézus életét átszőtte a Mária Magdolnáért való küzdelem. Talán Magdolna 7-szer esett vissza ebbe a borzalmas mesterségbe. Egyébként Magdalában gyakorolta ezt. Magdala az északi ország részben a Genezáreti tónak a nyugati oldalánál van. Hát ez egy forgalmas hely volt, kereskedő hely volt, tehát a délvidéki kis faluból felment egy ilyen nagyon látogatott helyre. De természetesen a családja itt volt, visszajött, és miután ő erkölcsileg szembefordult önmagával, Mária Magdolna szerette volna kifejezni a háláját Jézus iránt, hogy ennyit küzdött érte, és megmenekítette ebből a hatalmas bűnből. És ezért úgy fejezte ki a háláját, hogy drága nárdust vett, és a teremben, ahol a vacsora folyt, megjelent Mária Magdolna, és megkente Jézus haját és testét ezzel a drága nárdussal, úgyhogy ennek az illata betöltötte a házat. A 4 evangélista mást emel ki ebből a jelenetből, ahogy összerakjuk a képet, körülbelül ez a kép áll össze, hogy először Júdás kezdett méltatlankodni. Azt mondta, hogy mire való ez a tékozlás. Mire való ez a tékozlás, hogy ez az asszony ennyi pénzt költött erre a nárdusra, plusz miért fogadja el Jézus ezt a hódolatot, ezt a dicséretet? A többi evangélista ott folytatja aztán a sort, ez János 12 mutat rá Júdásnak a szerepére, a többi evangélista ott folytatja a sort, hogy elmondják, hogy egy idő után a tanítványok is átvették ezt a zúgolódást, és az egész tanítványi közösség Jézus ellen fordult. És ők is mondták, mire való ez a tékozlás? Mire való ez a tékozlás? Hát el lehetett volna adni ezt a drága áru kenetet és az árát szétosztani a szegényeknek. Máté evangélium a 26. fejezetében olvassuk azt a jelentőségteljes mozzanatot, ezt Máté jegyezte fel, tehát nem véletlenül Máté szemtanú volt. Máté jegyzi fel, hogy Jézus rendkívüli módon megrendítette ez az egész hangzavar. Megrendítette, ahogy Júdás fellépett, megrendítette az is, hogy Júdás a tanítványokat egyszerre maga mellé tudta állítani, és Júdás az egész tanítványi kört Jézus ellen tudta fordítani. Ez egy félelmes jelenet volt, és ezért mondja a Máté evangélista, hogy amikor ezt eszébe vette Jézus. Jézus először nem válaszolt semmit. Jézus így mondhatnám belül fohászkodott, belül küzdött, most mit tegyen? A házigazda nincs mellette, a farizeus Simon. Júdás a tanítványokat belevitte az ellene való lázadásba. Mária Magdolna ott áll megszégyenítve. Legalább 3-4 ember vagy embercsoport. És tudjuk jól azt, hogy amikor mindenki mást gondol és mást akar, milyen nehéz ott olyan magatartást választani, hogy itt valami jó jöjjön ki az egész jelenetből. És mit tegyen itt Jézus? Amikor ezt eszébe vette, Jézus azt mondta, Júdáshoz és a tanítványhoz fordulva, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen ő az én temetésemre cselekedte ezt. Jézus ott fogta meg a dolgot, ahol a legjobban lehetett megfogni, kérdést tett fel, és egy megbántottat a védelmébe vett, és előre jelezte, hogy ő hamarosan meg fog halni, hát talán a halálára nézve sajnálják ezt a kenetet? És ez a kérdés megtette a hatását. Csönd lett a teremben, és Jézus átvette a szót, és azt mondta, hogy szegények, most már válaszol tételesen, ugye Júdásnak is, meg az apostoloknak, azt mondta, szegények mindenkor lesznek veletek. El lehet osztani, igen, nagyon fontos a szegényekre gondolni, és Kell a szegényeknek adni. Mondja is már Salamon az Ószövetségben, hogy a gazdag és a szegény találkozik, az Úr szerzi ezt. Amit Jézus mondott, amögött azért egy nagy bölcsesség, irodalom is ott van, mert Jézusnak valóban gondja volt a szegényekre. Ő is szegény sorból származott, és a szegényeket sokat kereste az életében. De Jézus a szegénységet se rendelte fölébe az igazságosságnak. Jézus nem a gazdagok mellett, vagy nem a szegények mellett volt, Jézus az igazságot hirdette, és az igazság az nem társadalmi osztályfüggő dolog. Az igazság vonatkozik a gazdagokra is, de vonatkozik a szegényekre is. Például a mózesi törvények ezért mondták, hogy ha bíró vagy, ha ítélsz, a gazdag iránt se légy részrehajló, de a szegény iránt se légy részrehajló. Gazdagok iránt nagyon sokszor részrehajlóak. De sokszor, vagy nem sokszor, de néha bizonyos emberek a szegények iránt részrehajlók. Mózesi törvények is azt mondták, hogy se a szegénynek, se a gazdagnak ne kedvezzetek, az igazságnak kedvezzetek. És Jézus itt is azt mondta, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, majd még lesz alkalmatok jót cselekedni, de én nem mindenkor leszek veletek. És ez az asszony, amit tett, erről az egész világon meg fognak emlékezni majd, mert ez az asszony kifejezte a szeretetét, kifejezte a háláját. És tulajdonképpen profécia is volt a cselekedetében, hiszen néhány nap múlva meghalok. Kedves hallgatók, azért kell ezt a jelenetet megint ad fontész, vissza a forrásokhoz, a Bibliából megértenünk, mert ha mind a négy evangéliumból elolvassuk ezt a betániai vacsorának a történetét, a következő kérdésre kapunk választ. A következő alapvető nagy kérdésre kapunk választ. Ha Jézus tudta, hogy az egyik tanítványa szembe fordul vele, és már itt tudta egy évvel a betániai vacsora előtt, akkor arra a kérdésre kapunk választ, hogy miért nem leplezte le a tanítványát. Sokan kérdezik ezt, hogy Jézus miért beszélt ilyen sejtelmesen, hogy egy közületek? Miért nem mondta azt, hogy kérem Júdás? Miért nem mondta ezt? Ha tudta, hogy Júdásról van szó, akkor miért mondta, hogy egy közületek elárul engem? Miért nem mondta azt, hogy itt van ez az ember? Nem is akartam, hogy tanítványom legyen, és azért furakodott idebe közétek, hogy valami rosszat tegye. Ő az. Kedves hallgatók, a betániai vacsora történetéből megkapjuk a választ, hogyha Jézus leleplezte volna Júdást, senki nem hitt volna neki. Ha Jézus leleplezte volna Júdást, senki nem hitt volna neki. Mert a tanítványok annyira Júdás mellett álltak, hogy Júdás egy szavára a többi 11 kórusban fordult Jézussal szembe. Tehát ezt nagyon meg kell gondolnunk, az egy lélektani képtelenség, hogy én valakiről valamit állítok, ami igaz, de a többiek nem látják ugyanezt így, és hogyha én ezt állítom, előre tudhatom, hogy úgyse fogadják el, úgyis szembefordulnak velem, lélektani képtelenség, hogy én belemenjek ebbe a dologba. Ha Jézus megnevezte volna Júdást, senki nem hitte volna, sőt, többet is szeretnék mondani. Ha Jézus azt mondja, hogy Júdás, hát te mondod ezt, hogy szegényeknek kellett volna elosztani a Mária Magdolna kenetét, te mondod, akire én rábíztam a tanítványok pénzét, mert ugye a Biblia elmondja, hogy Júdásra bízták a tanítványok a pénzüket, nyilván Jézus beleegyezésével. És te ebből a pénzből módszeresen elcsentél, elloptál. Ez is később világosodott meg a tanítványok előtt, most még nem látták, hogy mondjam, olyan volt Júdás, egy olyan főkönyvelő, vagy egy olyan pénztáros, akire rábíztak mindent, és annyira bíztak benne, hogy meg se nézték, hogy mit csinál a pénzzel. Hát Jézus, hogyha ezt kipakolta volna, hogy Júdás, te mondod ezt, ezt senki nem hitte volna el, sőt a tanítványok úgy gondolták volna, hogyan is szoktuk mondani, hogy hát valami baja van Jézusnak Júdással. A tanítványok olyan nagyra tartották Júdást, hogy úgy gondolhatták volna, hogy talán Jézus zokon veszi, hogy Júdás olyan nagy, hát Júdás a rivális, és Jézus le akarja törni Júdásnak a szarvát. Tehát Jézus ezért nem nevezte meg Júdást, és ezért nem mondott ilyen mondatokat, és amikor érezzük mi is az életben, hogy amikor mi tudunk valamit, és a többi ember ezt nem tudja, de mi átlátunk valamit, és mondhatnánk valamit, de érezzük, hogy nem mondhatjuk. Hát nem azért nem mondhatom, mert nincs bátorságom mondani, hanem azért nem mondhatom, mert előre kiszámolhatom, hogy úgyse fogják elfogadni. Hát nem lehet a tömeggel szembe menni, amikor semmiféle lehetőség nincs arra, hogy elfogadják az igazságot, amikor nincsenek előkészítve az emberi lelkek az igazság befogadására, hiába mondjuk az igazságot. Az igazság farahány borsó. Ezért nem leplezte le Jézus Júdást, mert senki nem hitt volna neki, Júdás annyira tiszteletben állt, ne felejtsük el, a többi 11 tanítvány egyszerű ember volt. Vámszedő egy Máté, galileai halászok, egyszerű emberek, Júdásról tudhatjuk egyedül, hogy nem galileai volt. Júdás valószínűleg innen a déli ország részből, talán Jeruzsálemből való volt. Mai szóval így mondhatnám, hogy értelmiségi volt, farizeusoknak a tanítványa. Hát ma is, hogyha azért egy értelmiségi megjelenik, mondjuk 11 egyszerű falusi ember társaságába becsöppen egy 12. értelmiségi, és ott él velük, én azt gondolom, hogy az az értelmiségi ember önmagánál fogva, tehát nem is a képességeinél fogva, csak azért, mert értelmiségi, hatalmas nagy befolyásra teszett, hatalmas nagy tiszteletet fog élvezni. És ez a jelenet mutatja azt, hogy milyen nehéz helyzetben volt Jézus. Mennyire nem lehetett leleplezni Júdást, de még többet is szeretnék mondani. Na de miért akarta volna Jézus leleplezni Júdást? Hát Jézus nem arra tört Jézus, hogy Júdást megszégyenítse és leleplezze, hanem Jézusnak az volt a szándéka, hogy Júdást visszatartsa az árulástól. És erre ad választ az utolsó vacsora története, és itt jövünk már ahhoz a mondathoz, ami a címadó mondatunk, hogy amit cselekszel, hamar cselekedjed. Tudnék az, hogy Jézus mi mindent megtett Júdásért, ez az utolsó vacsorán derül ki. Nyilván, hogy közben is sok mindent megtett Júdásért. Ne tessenek elfelejteni, János evangélium azt mondja, hogy a világ nem tudná befogadni a könyveket, ha mindent megírtak volna Jézusról. Tehát, hogy itt mi minden történt, hogy mondja, nagyon sok minden történt itt egy év alatt. De ezt önmagában az utolsó vacsora története fényesen példázza. Tudnék, az utolsó vacsora, amelyet fájdalom, ezt mondanom, megint csak nagyon kevés ember ismer. Még bibliaolvasó emberek között is azzal találkozunk, hogy nagyon kevés ember ismeri, hogy mi is tört. Egyáltalán, mi volt az utolsó vacsora? Kettő, hogy miért is volt az utolsó, hogy egyáltalán milyen vacsora volt, és hogy mi is történt, milyen két fő nagy része volt az utolsó vacsorának. Ezért aztán még híres költőnk is igen félreértette a dolgot, amikor azt mondja, hogy ő nem tud Jézus mellett állni, ő Júdás mellett tud csak állni. Jézus poétám, szent alak, én eladtalak, mert Júdás vonzóbb számára. Adi Endre ez a költő, és mielőtt az utolsó vacsorába belefognék, hallgassuk meg Adi Endrének ezt a már az előbbihez képest híresebb versét, ezt a Júdás versét.
Adi Endre, Júdás és Jézus. Dühött lázongó szívverésem, golgotai bazaltra vésem. Krisztus, poétám, szent alak, eladtalak. Enyém volt minden álmodásod, én voltam a lelked, a másod, megkoszorúztam a fejed, szerettelek. S eladtalak én fejedelmem, mert az élet az én szerelmem, mert én is álmodok nagyot, költő vagyok. Nem hallgatom zsoltáros ajkad, nem kell szép égi birodalmad, sejmet, pénzt akar egy leány, vár reám. Galád vagyok, galád az élet, bűve miért nincs az igének, vágyjal, kínnal, miért gyötör pénzes gyönyör? Írott kövem dobom a mélybe, megreng a föld sok ezer évre, s késői bűnös bús szemek megértenek.
Kedves hallgatók, tehát mi történt ezen a bizonyos utolsó vacsorán a vetítésen is, majd erre szeretném helyezni a hangsúlyt, mert még a képzőművészet története is azt mutatja, hogy egyáltalán azt sem figyelték meg, hogy hogyan is ültek a tanítványok az utolsó vacsorán. Pedig ez egy döntő kérdés megérteni, hogy mi is történt ott. Ugye az asztal körül ülő tanítványok középpontjában Jézus volt. Jézus egyik oldalán János apostol volt, de Jézusnak a másik oldalán Júdás volt. János apostol, hogy az egyik oldalán volt, ezt nyilvánvalóan tudjuk, de hogy Júdás volt a másik oldalán, ezt János evangélium a 13. fejezetének olvasásából lehet kideríteni, és én ezt a 13. fejezetet most szeretném önöknek felolvasni, hogy az életben legalább egyszer, vagy először most, aki nem ismerné, lássa meg, hogy mi is volt ez az utolsó vacsora, miért kezdődött a lábmosással, és miért folytatódott a szent jegyeknek a kiosztásával. János evangélium a 13. fejezet első versétől tehát a következőképpen olvashatjuk. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen-e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, mikor az ördög belesugalta már Iskariótész Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Na, álljunk meg egy pillanatra. Mi az, hogy felkelt a vacsorától? Mit jelent az, hogy ott voltak már az asztalnál, körbeülték az asztalt, de Jézus felkelt a vacsorától? Nem kezdődhetett el a vacsora. Ő fölkelt, és egy kendőt vévén körülkötötte magát, és azután vizet töltött a medencébe, tudnik a tálba, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, melyel körül volt kötve. Kedves hallgatók, a régi szokás szerint, ha keleten az emberek leültek étkezni, nem csak kezet mostak, hanem a messziről jött emberek a lábukat is megtisztították a portól, a piszoktól. Meg is érkeztek Jézus és a tanítványai hosszú út után Jeruzsálem belvárosába, körül is ülték az asztalt, de mindenki várta, hogy hol jön majd az a szolga, aki hozza a tálat, a vizet, a kendőt, aki elvégzi a szolgáknak a feladatát. És mivel nem jött senki sem, egymásra tekingetve azt kérdezték egymástól, illetve önmaguktól a tanítványok, hogy ki fogja ezt majd megtenni. Mert az utolsó vacsora termében egy tanítvány sem akarta ezt a szolgainak látszó munkát elvégezni. Amikor Jézus látta, ugye a szolgák már hazamentek, előkészítették számukra a vacsorát, a termet, és látta, hogy egyik tanítvány sem áll fel, ezért Jézus állt fel, letérdelt minden tanítvány elé, és elkezdte mosni a lábukat. Ez az utolsó vacsorának az első része. Ha valaki ezt megérti, sok mindent meg fog érteni az utolsó vacsorából, aminek az a lényege, hogy Jézus utoljára halál előtt, ugye ez a halála előtti napon volt, tehát abban az időben valóban péntekre jött ki, ez a Nisán hónap 13-ának az előestéje, hiszen a 14-e volt már a péntek este és a szombat kezdete. Tehát tulajdonképpen Jézus halála előtti nap, ez a pénteki nap, ez a 13-a, és a pénteki nap előtti nap, a csütörtök este, amikor Nisán hónap 12-én Jézus a tanítványaival akarta elkölteni az utolsó páska vacsorát, ez egy páska vacsora volt, amivel Jézus megszüntette ezt az ószövetségi ünnepet. Ezt az ünnepet Mózesnek rendelt el az Isten az egyiptomi kivonulás során. Mózes második könyve 12. fejezetében olvashatjuk az elrendelését. És a zsidók, amikor letelepedtek Palesztinában, körülbelül 1500 éven keresztül, minden évben az első hónap 14. napján megölték a páskabárányt, elvégezték ezt a szertartást, megülték ezt a vacsorát az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Jézus azonban az utolsó vacsorán világossá akarta tenni, hogy most már egy nagyobb áldozat fog végbe menni az ő kereszthalála, most már nem az Egyiptomból való szabadulásra kell emlékezni, hanem Jézus Krisztusnak a minden embert a bűnből elősegítő, kisegítő szabadítására. Tehát az utolsó vacsorán Jézus a páska ünnep helyébe egy másik ünnepet állított, a keresztény közösség számára egy másik ünnepet szerzett, és ez volt az úrvacsora ünnepe. De az úrvacsora ünnepe két részből áll, az első rész a lábmosás, amellyel Jézus mindenki számára felajánlotta a megbocsátást, a bűnbocsánatot. Mindenki előtt lehajolt, sőt letérdelt Jézus, és azzal, hogy megmosta a tanítványai lábait, fizikailag, testileg is világossá akarta tenni, hogy ő azért jött el erre a világra, hogy ő lelkileg megtisztítson bennünket. De ezt fizikailag, testileg is ki akarta fejezni, hogy ő nem uralkodni jött, hanem szolgálni jött. Ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat. És ezt a tanítványok pontosan meg is értették, mert a hatodik vers már ezzel folytatódik. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted. De ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is mosd meg. Mondta néki, ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál sem, a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Nem mindnyájatokról szólok. Tudom én, kiket választottam el, hanem hogy beteljesedjék az írás, aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy mikor meglesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az fogadja be, aki engem küldött. Mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Kedves hallgatók, ez egy nagyon egyszerű leírás. Én el is hiszem, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy olvasták. De azt hiszem, hogy csak az olvassa jól és alaposan, aki többször elolvassa és fölteszi a következő kérdést. Mi is volt ez a lábmosás? Mi is történt itt, hogy Jézus mindenki előtt letérdelt és megmosta a tanítványok lábait, és az egyik tanítvány, Péter, ezt ki akarta kérni magának, és azt mondta, hogy Uram, hát ezt nekem kellett volna, nekünk kellett volna megtennünk, és te térdelsz, és te mosod meg a mi lábainkat, az én lábamat meg nem mosod soha. Jézus azt mondja, hogy ha nem mosom meg a lábadat, akkor semmi közöd nincs én hozzám. Erre Péter azt mondja, hogy akkor már az egész testemet mosd meg, a fejemet és a lábamat is. És erre feleli azt Péter, illetve erre mondja azt Jézus, hogy ő azokat, akik már újjászülettek, akik megtértek, akik megkeresztelkedtek, azoknak nem kell, hogy az egész testét megmossa. És itt mondja ezt a jelentőség teljes szót, hogy különben egészen tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Kedves hallgatók, miről van itt szó? Arról van szó, hogy Jézus Júdás előtt is letérdelt. Júdás lábát is megmosta, és az összes tanítvány lábát megmosta. És minden tanítvány megszégyenülésként élt át ezt a dolgot. És minden tanítvány lelkében valami végbe ment. Júdáséban nem. Ha valaki nekünk felajánlja azt, hogy megbocsát, ha egy ember egy másik embernek szívből őszintén megbocsát, az is hatalmas dolog. Sokszor az emberek éheznek az életben erre ismert. Azt látjuk, hogy emberek nem tudnak szívből és őszintén megbocsátani. Na, de hogyha az Isten megbocsát. Ha az Isten így akarja bemutatni a megbocsátását, hogy Júdás előtt ott térdel Jézus. Most tessenek egy kicsit erről gondolkozni, mert ugye ez itt nincs szavakkal leírva, de hogyha mindenkinek a lábát megmosta, akkor ugye nem mondok valótlant, ha azt mondom, hogy Júdás előtt is ott térdelt Jézus, ugye? És hogyha mind a 12 lábát megmosta, és a végén azt mondja, hogy mindannyian tiszták vagytok, egyet kivéve, akire ez nem hatott. Akit én kérleltem már eddig is elég sokszor, akinek kinyilvánítottam azt, hogy én mindent megbocsátok, még az ellenem elkövetendő bűnöket is kész vagyok megbocsátani, de benne semmi nem rezdül. Ő tudja, hogy mire készül a lelkében. Én előtte térdelek és könyörgök, hogy mint egy így mondom, hogy hát bánd meg azt, amit tenni készülsz. Én nem haragszom rád, én kész vagyok megbocsátani. Érdekes, hogy a tanítványok mind megszégyenültek ettől, hogy a mester ott térdel előttük és mossa a lábaikat. Júdás azonban keményen kitart az eredeti terve mellett, bele fogom vinni Jézust egy olyan helyzetbe, hogy majd hatalmat ragadjon magához. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy Jézus mit tehetett volna Júdásért? Mit tehetett volna Júdásért? Jézus Istennek azt a magatartását mutatta be, hogy Isten soha kényszert nem alkalmaz. Tehát Jézus nem kényszeríthette Júdást, hogy ő ne árulja el, vagy nem foghatta, hogy mondjam, a fülénél fog, vagy visszatartsa, de Jézus jeleket adott Júdásnak, jeleket, nagyon is beszédes jeleket, hogy ott térdel előtt, hogy Júdás, én tudom, hogy mire készülsz, de én megbocsátok, én nem haragszom rád, de állj el ettől, hogy ezt megtedd, hiszen önmagad ellen teszed a legnagyobb rosszat. De amikor látja Jézus, hogy minden tanítványra hatott ez a lábmosás, és el is rendeli Jézus, hogy most miután az ő halálára emlékeznek, a lábmosással együtt emlékezzen egy keresztény közösség a halálára. Ezt az ős keresztények gyakorolták. Némely szerzetes rend is gyakorolja mind a mai napig, például az oratóriánusok. Hát még a pápa is gyakorolja, mert egy embernek megmossa nagy pénteken a lábát. De nem egészen így kellene ezt tenni. Jézus azt mondja, hogy a keresztény közösségben, hogyha úrvacsora alkalma van, akkor egymással béküljenek ki azok, akiknek addig talán volt feszültségük egymással, vagy elrendezetlen ügyük, és ahogy ő le tudott térdelni, akár egy Júdás előtt is, mindenki tegye ezt meg, hogy a testvére lábát mossa meg, hogy testileg, fizikailag is élje át azt, hogy mindent kész vagy megtenni a másik emberért, csak hogy ne legyen feszültség, csak hogy ne legyen harag és ellenérzés. És amikor Jézus fölkel és leül az asztalhoz, és most folytatódik a vacsora, tehát mondom, ez az első része az utolsó vacsorának. Ez csak János evangélium a 13. fejezete jegyzi le, hiszen ez a kiegészítő evangélium, az előző három evangélium erről nem beszél. De most kezdődik a vacsorának a második része, amikor ott ülnek az asztalnál, és a páska bárányt elfogyasztják kovásztalan kenyérrel, keserű füvekkel, meghatározott rendtartás volt, és mikor ezeket mondta Jézus, igen, nyugtalankodott lelkében, bizonyságot tett és mondta, bizony-bizony mondom nektek, hogy egy ti közületek elárul engem. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel a kérdést, mikor olvassuk ezt Jézusról az evangéliumokban, hogy igen, nyugtalankodott a lelkében? Ezt, hogy igen, nyugtalankodott a lelkében. Nem tudom ki, hogy van vele, én ezt soha nem olvastam Jézusról. Hogy Jézus igen nyugtalan, hát Jézus mindig nyugodt volt, békés volt, határozott volt, tudta, hogy mire készül. Most, hogy igen nyugtalankodott a lelkében, ez annyit jelent, hogy Jézus érezte, Jézus tudta, hogy Júdás már nagyon messzire elment ezen az úton. És az utolsó pillanatai vannak, hogy még hátra fordulhat, de ha nem fordul itt vissza, ő menthetetlenül a sötétség fogja lesz. Akkor menthetetlenül az a B változat jön be. Isten mindig látja az A változatot, B változat. B változat, hogy elárul, összetörik, felakasztja magát, tönkre megy, elkárhozik. A változat, amit én akarok, szembefordul önmagával, elfogadja a megbocsátásomat, nem lesz áruló, és ott marad. Szokták nekem föltenni a kérdést az A változatra, hát ha Júdás itt megszívlelte volna Jézusnak a megbocsátását, ha Júdás itt visszafordult volna az úton, akkor mi lett volna a megváltásból? Erre mindig azt szoktam mondani, János 7. Tetszenek tudni, mi van a János 7. fejezetében? János 7. fejezetében az van, hogy annyi embert lefizettek már, meg annyi ember el akarta már árulni Jézust, Egy ilyen történet benne is van a Bibliában, János Evangélium a 7. fejezetében, hogy még Júdás előtt jóval a farizeusok és írástudók megfizettek ilyen fogd meg embereket, ki is küldtek Jézus után, hogy fogjátok el, de ők azt mondták, hogy hallgattuk a tanításait, és soha ember így nem szólott, mint ez az ember, elfelejtették Jézust kézre keríteni. Úgyhogy dolguk végezetlenül mentek vissza a megbízóikhoz. Tehát én azt mondom, hogy János 7, ha Júdás nem árulja el Jézust, és Jézus ezt akarta, hogy Júdásból ne legyen áruló, ha Júdás nem árulja el Jézust, akkor lett volna bőven, aki elárulja, mondok újat, a régi rendszerben is ezt mondtam, az mostani rendszerben is azt mondom, kérem, besugókból van elég, árulókból van elég. Úgyhogy erről is el lehet egy kicsit gondolkozni, és azt gondolom, hogy a János 7 megadja erre a választ. A János 7 azt mondja erre a kérdésre, hogy ha Júdás nem árulta volna el Jézust, bőven lett volna, ha előtte volt, most is lett volna, egy órán belül lett volna áruló. Pénz kérdése. Lett volna áruló. De Jézus azért küzdött, hogy Júdás ne legyen áruló, és azért olvassuk ezt, hogy igen nyugtalankodott a szívében. Most kerülünk a mondat közelébe. Igen nyugtalankodott a szívében. A tanítványok akkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól. Megint egy érdekes mondat. Mindegyik most miért bizonytalankodtak a tanítványok? Azért, kedves hallgatók, mert mindegyik tanítvány feltételezte magáról, hogy ő is lehet áruló. Érezték, hogy gyengék. Érezték, hogy adandó helyzetben, kényszerek hatására, megfélemlítés hatására, talán ők is elárulnák Jézust. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugodott, akit szeretett Jézus, intett ezért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Az pedig a Jézus keberére hajolván mondta neki, Uram, ki az? Ebből tetszenek látni, hogy Péter hol ült. Nem ott, ahol a festőknél, mindjárt látjuk, hogy hova ábrázolták. Pétert általában Jézus mellé ábrázolják. Hát hogy lehet? Nem tudtak olvasni? Hát ha Jézus mellett ül Péter, akkor miért kérdezi Jánost, hogy János kérdezz meg Jézust, hogy kiről szól? Péter sokkal messzebb ült, János ült az egyik oldalán Jézusnak, és Péter, hogy ugyan beüzent Jánosnak, hogy János, hát kérdezd meg a mester, hát kiről szól? És a másik oldalán ült Jézus, mellett ugye Júdás. Felelt Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom, és bemártván a falatot, adta Iskariótész Júdásnak, a Simon fiának, és a falat után akkor bement abba a sátán. Mondta azért néki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Mi történik itt pár pillanat alatt? Péter kérdezi, hogy ki az? János itt ül. János kérdezi, hogy kiről beszélsz, Uram, akinek a bemártott falatot adom? Ugye a bemártott falat onnan érthető meg, hogy a páska sült bárányhoz kovásztalan kenyeret ettek. A kovásztalan kenyér ugye száraz ételbe mártották abba a bizonyos lébe, amelyben a keserű füvet szolgálták fel, ez általában tormalevél volt, mind a mai napig a zsidók ezt fogyasztják egyébként, és bemártja a falatot, és adja Júdásnak. Ezt János, Jézus és Júdás hallja. Ezt Péter nem hallja, többi se hallja. Jézus még itt is diszkrét, itt is tapintatos, ő nem akarja megszégyeníteni Júdást, nem akarja leleplezni Júdást, hát Júdás vissza akarja tartani az árulástól. És azt mondja ekkor az evangélista, hogy amikor átadta neki a falatot, és ezt csak János írhatta le, és azért olvasom itt most János evangélium a 13. fejezetét, Júdás teljesen eltökélte magát, hogy ő nem tér vissza erről az útról. Az utolsó pillanat kegyelmét sem használja ki, ő ezen az úton tovább halad, és igenis föláll és elmegy. És erre mondja azt Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Júdás, most már megkeményedett állapotban vagy. Most már nem tudsz mit tenni. De amit cselekszel, hamar cselekedjed. A magad érdekében, mindenki érdekében. Ne üssél botrányt és zajt, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Én még ezután is föl foglak téged keresni. Még ezután is kérlelni foglak. És ez be is teljesedett, mert Jézus a Getsemáné kertben, ahol újra találkozik majd ezután Júdással, A Getsemáné kertben is azt fogja mondani Júdásnak, hogy barátom. Azt fogja mondani Júdásnak, hogy miért jöttél. Jézusban semmi harag, semmi keménység nincs Júdással szemben, de Júdás keményedett meg, és Júdásnak most már sajnos az útja lefelé halad. De hogy mennyire nem értette senki sem úgy, hogy Jézus akarja belelökni Júdást az árulásba. Jézus csak azt mondta, hogy Júdás, most már nem lehet tenni érted semmit sem. Eddig mindent megtettem, most már nem tudok, ezután is megteszek, de most már a lelked állapota olyan, hogy nem lehet már érted megtenni azt, hogy visszaforduljál erről az útról. Hogy mennyire mindenki nem úgy értette, hogy ma értik az emberek, hogy Jézus leleplezte volna Júdást, vagy belelökte volna Júdást az árulásba. Azt olvasom a 28. versben, hogy ez pedig senki sem értette a leültek közül, miért mondta néki. Némelyek ugyanis azt gondolták, ugye az alitták régies magyar kifejezés, a gondol négének a régi változata, némelyek ugyanis azt gondolták, mivel hogy az erszény Júdásnál volt, hogy azt mondta néki Jézus, vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Az pedig, mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment. Volt pedig éjszaka. Tehát mit gondoltak a tanítványok? Hogy Jézus azért mondja ezt a bizonyos mondatot, hogy amit cselekszel, hamar cselekedjed. Így értették a tanítványok, hogy Júdás, nálad van a pénz, te vagy a pénztáros. Ünnep közelít, vidd el a pénzt, és abból osztogass el a szegények között, mert nagyobb ünnepek előtt ez a zsidóknál szokásban volt. Vagy mások úgy értették a tanítványok közül, hogy talán ezt Jézus azért mondja ezt a mondatot, hogy Júdást elküldje, hogy még az ünnepekre, ugye ez a páska ünnep, ez egy hétnapos ünnep volt. Ez egy hétnapos ünnep. Nisán hónap 14. napjától a 21. napig tartott, ugye az első napja volt a páska vacsora, három napra rájött a zsengekéve meglóbálása, és a páska vacsorától a kovásztalan kenyerek ünnepe hét napig tartott. Tehát nagyon sokan úgy gondolták a tanítványok közül, hogy talán azt mondja Jézus Júdásnak, hogy vegyél még élelmet, mert egy hétnapos ünnepre fel kell készülni, hogy legyen mit ennünk. Senki, de senki előtt Jézus nem szégyenítette meg Júdást, és nem leplezte le. Csodálatos dolog, hogy emberek előtt hogy lehet olyan mondatokat mondani, hogy az a valaki pontosan értse, akiről szó van, de a többiek semmi rosszat ne gondoljanak, és semmiben ne forduljanak szembe azzal az emberrel a lelkükben. Jézus tudta, hogy miért mondja. Jézus azt mondja, hogy igen, most már Júdás, ezután is teszek érted, de a te lelked állapota olyan, hogy nem lehet már visszafordítani. Kedves hallgatók, ez az a lelki dolog, amit nagyon sok ember olyan könnyedén vesz, vagy nem is akar egyáltalán tudomásul venni, hogy az Isten sem tudja visszafordítani az embert a lejtőről, ha az ember tönkretette a lelkét. Tehát ha az ember tönkretette a lelkét, ha az ember nem nézi meg a vágyait, az ambícióit, ha az ember enged a sértettségnek, mint Betániában Júdás, ha az ember visszautasítja a megbánásra való késztetést, milyen három jelentőség teljes dolog. Ambícióinknak engedni, és ezt akarom, azt akarom, ezt akarom elérni, azt akarom elérni. Ha valaki gátol, vagy egy megjegyzést tesz, megsértődöm. És ha valaki azt mondja, hogy megbocsátok, nem kell. Ez a három dolog elég ahhoz, hogy az emberi lelket elsötétítse, és hasznavehetetlenné tegye. Nevesítem röviden. Ambíció, sértődés, megbánás hiánya. Rövidebben nem tudom mondani. Ambíciók, emberi, túlhajtott ambíciók, sértődés, megbánás hiánya. Ebben, ha az emberek huzamosabban benne vannak, benne élnek, akkor jön az éjszaka. Ezért mondja János evangélista, az pedig mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment, volt pedig éjszaka. Mármint külsőleg is éjszaka volt, de belsőleg is értendő a mondat, Júdás lelkében is beállt az éjszaka. És ennek az éjszakának nincs hajnala. Egy költőnk, jelentékeny költőm, Rónai György egy hatalmas nagy, mit mondjak, gyászéneket szerzett erre. Az egész nem szólalhat meg, mert akkor még 20 percig itt kellene csak a verset hallgatva ülnünk. Azt hiszem, hogy a rádió valami kis oratóriumot is készített belőle. Itt most rövidítve hangzik fel Rónai György tollából az Olajfák éjszakája részlet, amelyben a költő elmondja a jeremiádok és a régi magyar siratódalok hangján, kántálva, a dal hangján, hogy sajnos itt beállt az éjszaka, itt valaki már menthetetlenné tette magát, noha Jézus ezután is, hogy majd a vetítésen látni fogjuk, még barátomnak szólítja.
Rónai György, az olajfák éjszakája, részlet. Szállj le éjszaka, szállj, szenvedés éjszakája, hűtlenség éjszakája, gyötrelem éjszakája, irgalom éjszakája. Takart be lepleiddel a földet, borítsd rá fekete lepedődet, minden kínukra vond rá szemfedődet, függönyözd el a berejtékezőket, szállj le éjszaka, szállj, fájdalom éjszakája, kegyelem éjszakája, árulás éjszakája, megváltás éjszakája. Akik a házban ülnek a lámpa fénykörében, terített asztal mellett ülnek és lakomáznak, eszik a lakoma testét, isszák a lakoma vérét, s a lámpa fénykörében nem látszik a sötétség. Akik a házban ülnek, nem veszik észre, mikor nyílik az ajtó, éppen csak egy arasz nyit, csak hogy a bűn kiférjen. Fejét leszegve surran, vállát behúzva lépked, Júdás, nem én vagyok, nem én nyúltam a tálba, nem kezem volt kezével, nincs is kezem, levágták, hiánya vár a pénzre, nem én alkuttam vérdíjat érte, nem én vagyok, nem én, akik a házban ülnek, nem is látják osonni, fal mellett elsuhanni, árnyékát rejtegetni, amint kilép az ajtón, kilép az éjszakába, Júdás, nem én vagyok, nem én, résén az irgalomnak, zárán a szeretetnek, kilép az éjszakába, a szíve hasadékán, a tör ütött terésen, kés vágta hasadékon, kilép az éjszakába, utána vér szivárok, Júdás, nem én vagyok, nem én, utána fény szivárok, Júdás, nem én vagyok, nem én, fák mögé bú a fénytől, Júdás, nem én vagyok, nem én, fától fáig lopakszik, Júdás, nem én vagyok, nem én, utána vér szivárog, Júdás, nem én vagyok, nem én, akik a házban ülnek, lakoma melegében, a lámpa fénye mellett, azok nem veszik észre, mikor hull le a harmat, mikor száll le az éj, árulás éjszaká.
Kedves hallgatók, most már a vetítés előtt csak egy kérdéssel keressük meg a választ, hogy akkor, amikor Júdás végül is elárulja Jézust, és ahogy említettem, a negyedik mozzanata a Getsemáné kert, ez a bizonyos árulás éjszakája, amikor Jézus még utoljára meg akarja akadályozni az árulást azzal, hogy kimondja azt az egyszerű önmegnevezést, hogy én vagyok. Ugye kérdezi a katonáktól, hogy kit kerestek, a názáreti Jézust, azt mondja, hogy én vagyok. Ez az én vagyok megnevezés a zsidóknál mindig az Istent jelölő megnevezés volt, és azt mondja János evangélium a 18. fejezete, hogy amikor Jézus kimondta ezt, hogy én vagyok, akkor mindannyian hátra tántorodtak, és hátra vonultak, és a földre estek. János 18.6. És akkor, amikor mindenki harcképtelenné vált, és mindenki ott van fekve a földön, mert nem akarják rávetni a kezüket az Isten fiára, akkor lép elő Júdás, akkor adja fel a megígért csók jelére Jézust, és ez is mutatja, hogy mekkora éjszaka, mekkora sötétség volt itt már Júdásnak a lelkében. Mondom, az egész katonai csapat harcképtelen. Júdás elfuthatott volna. Ott hagyhatott volna mindent. Emberi számítás szerint még itt se kellett volna árulónak lenni, de mi most már tudjuk, hogy itt már nem lehetett megakadályozni. Az utolsó vacsora termében dőlt el a dolog. Ott, amikor bement őbeli a sátán, amikor azonosult a rosszal, ugye nyilván ezt akarja kimondani, hogy bement őbeli a sátán, teljesen azonosult a rosszal. Attól a pillanattól fogva már az sem tántoríthatta vissza Júdást, hogy az általa vezetett katonák harcképtelenek. Oda megy, és a megbeszélt jelre föladja Jézust. És azután, hogy Jézust elítélik és felfeszítik, és látja Júdás, hogy nem jött be a számítása, Tehát Jézus nem nyúlt hatalomhoz. Nem akart sem, itt nem akart király lenni sem, itt nem akarta hatalommal kivágni magát ebből a szorult helyzetből. Akkor látta, hogy a számítása csődöt mondott, akkor Júdás elment, és már nem emlékezett Jézusnak arra a szavára, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfia ellen elkövetett bűnök is, hiszen azzal nem is foglalkoztam, kedves hallgatók, hogy Júdás mi mindent hallott itt Jézus közelében. Hát ugyanazt hallotta, mint a többi tanítvány. 3,5 évig együtt járt Jézussal, látta a tetteit, a csodáit, a halott feltámasztásokat. Látta, hogy egy Mária Magdolna is kijöhet a mélységből. Hát miért nem hitt abban Júdás, hogy neki is megbocsát Jézus? Azért nem hitt, mert Jézus megbocsátott volna Júdásnak, bár árulója volt, hogy megbocsátott Péternek, bár megtagadója volt, de ebben Júdás nem hitt, nem Jézus nem akarta volna megtenni, Júdás nem hitt, mert volt pedig éjszaka, mert a lelke tönkrement, irányíthatatlanná vált, kormányozhatatlanná vált, megkeményedett, a Szentlélek elleni bűnállapotába jutott. Ez Júdás tragédiája. Ez az utolsó pillanatban, amikor Jézus már látja, hogy semmit nem lehet tenni, akkor azt mondja, igen, Júdás most a kő nehézségével fog belecsobbanni a vízbe, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Többet már Jézus sem ekkor, sem ezután azért nem tudott megtenni Júdásért, mert már nem volt, aki fogadja ezeket a kísérleteket, ezeket a jézusi küzdelmeket. Itt szeretnék azért bemutatni néhány feldolgozást. Zenetörténetben Johann Sebastian Bach János és Máté Passiója a legfőbb feldolgozás, de mi most a képzőművészeti feldolgozásokat tekintenénk át, befejezésül, és mindegy a témánkat is lekerekítve. Kérném szépen, hogy akkor egy 10 perc vetítéshez kérném még most a figyelmet, hogy nagyon jelentékeny alkotásokat fogunk megnézni, és amit elmondtam, azt végig röviden át fogjuk tekinteni. Az a János evangélium a 6. fejezetének a feldolgozása, a csodálatos kenyérszaporítás, amikor Jézus leülteti az embereket csoportba, és a megszaporított kenyeret szétosztja közöttük, ezután akarják királlyá kiáltani, egy barokk festmény a 17. század elejéről. Következő képünkön látjuk Betániát, itt zajlódott le ez a betániai vacsora, a 2. állomás volt a mai előadásunknak a témájában. A betániai vacsora történetét a középkortól fogva nagyon sokan feldolgozták, Mária Magdolnával a középpontban. Baloldalt ott Simon farizeus ül, és a háznép középütt Mária Magdolna, aki kifejezi háláját és a drága nárdusból megkeni Jézus testét. Egyébként előkerültek a régészeti ásatások során ilyen edények, korsók, alabástrom edények is, amelyekben tartották ezeket a nárdusokat. Később Mária Magdolnát külön is ábrázolták, a reneszánszban egészen függetlenítették is, és a szép nőnek a prototípusává vált. Ezek mind reneszánsz, barokk művek. Ha látnak egy szép asszonyt ilyen kenetes tartóval, ez szinte mindig biztos, hogy Mária Magdolna. Aztán persze Tiziano idejében a Mária Magdolna ábrázolása bűnbánó Mária Magdolna felé kanyarodik el. Össze is tévesztik egyébként a Betánia és a Magdalai Máriát, és külön festészeti motívum, illetve téma lesz a megbánás, ugye, hogy a bal kezét, a bal kezét ide a jobb állára helyezi, és föltekint az égre, egy kicsit patetikus, szimpadias jelenet. Harmadik témánk volt az utolsó vacsora, tehát Jeruzsálemet látjuk, a főbb helyeket, az utolsó vacsora a város középpontjában egy bérelt teremben lehetett, egy emeletes házban, ahol a tanítványok egyébként összeszoktak gyűlni, és ennek az utolsó vacsorának a legrégebbi feldolgozásai, úgy, ahogy volt az utolsó vacsora, két részben ábrázolják, tehát jobb oldalt látjuk ezen a bizánci miniatúrán a lábmosást, baloldalt pedig már a vacsorát. Egyébként a régebbi ábrázolások nagyon jól mutatják be, hogy a vacsorához egy kicsit ilyen dőlt testhelyzetben fogtak hozzá a zsidók, ami viszont nem jó már ezen a régebbi ábrázoláson sem, hogy Júdást nagyon messze rajzolják Jézustól. Tetszenek látni, hogy aki beteszi a kezét a tálba, Jézustól legalább a hatodik, ugye baloldaltól jobbra haladva legalább hatodik, tehát szentségtörésnek vették a középkori mesterek, hogy Júdást Jézus mellé ábrázolják. Általában a lábmosás, most rátérek a lábmosás feldolgozás történetére, abból a pillanatából ragadják meg, ahogy Jézus Péterrel beszélget, maga János evangélista is ezt emeli ki, nyilván a többi tanítvány is ugyanezt a megszégyenülést élt át. Egy balkáni festményen látjuk, hogy a többi tanítvány is ugyanúgy szégyenkezik, mint hogy Péter a fejéhez kap, ugye? Tehát a szégyent vagy az önmagukra eszmélést itt is látjuk Moreale mozaikján is, hogy a fejéhez kap Péter, hogy hát ezt nekem kellett volna megtennem, és a Mester teszi meg velem. Nagyon nagy feldolgozás története van ennek is, hogy Péternek a lábát mossa Jézus, fafaragványok is szólnak erről, nem csak mozaikok és festmények, és olyan híres sorozatok is, mint a Giottónak a 14. századi lábmosása, nagyon szép, összefogott kompozíció, jobb oldalt ősz hajjal és szakállal látjuk Pétert, és aztán Jézustán egy kicsit balra vigyük a képet, hogy ne lógjon bele, igen. Középkori miniatúrák, táblaképek is ábrázolják a jelenetet, és általában mondom, mindig a Péterrel való beszélgetés kerül itt a középpontba, lévén, hogy János evangélium a 13. fejezete is ezt nagyítja ki. Hogy a 16. századhoz érünk, Dürernek a sorozatában, a Passió sorozatában, jobbra látjuk az Albrecht Dürer jelzetet, szintén, ahogy Péter a fejéhez kap. És vajon hol van itt Júdás? Tessenek csak végignézni az apostolokon. Van egy eléggé elsötétedő tekintet, és itt Dürernek nagyon igaza volt, mert közvetlenül Jézus mellett ábrázolja. Hát így tudta kifejezni, közvetlenül Jézus mellett ábrázolja, ott balra fölötte, ahogy felmagaslik és elsötétül Júdás. 16. század elején vagyunk. Aztán ugyanezt az itáliai festészet hatalmas nagy képekben ábrázolja, jobb oldalt a lábmosás, megint kérem, hogy egy kicsit vigyük el balra a képet, nem váltva, hanem az egész képet, mert itt nem látják a másik oldalon. Tehát a jobb sarokban van a lábmosás, és középütt van a vacsora, de most az egész tanítványi csapat felbojdul, mert ezt a lábmosást nem tudják mire vélni, ezt nekik kellett volna megtenni. Itt a kinagyítás Tintoretto képéről a jobb oldali sarok, tehát ahogy bizonyos történelmi korszakokban falkádat festettek, és egyéb más korsókat is. Itt a legegyszerűbb módon történt a Biblia szerint, Jézus valóban körülkötőt vett, tehát egy ilyen törölköző félességet kötött magára, hogy a lábmosást el tudja végezni. Rembrandttal már a 17. században érünk, rendkívül egyszerű a kép, itt már nem a fejéhez kap Péter, de ugyanolyan megrázó a bemutatás, hogy szinte úgy megmerevedik, és a szék két karfájára támasztja a kezeit, és úgy mereven néz, hogy mi is történik itt, ugye a szégyennek, a megszégyenülésnek a többi tanítványok részéről is a kifejezése. Aztán a 19. században is hasonlóképpen ábrázolja egy angol mester, az 1800-as évek végén van, ahol a tanítványok ott hátul a fejüket fogják, itt viszont Péter összekulcsolt kezével mélyen önmagába néz, és valóban a tanítványok lelkében meglepő gyorsasággal tisztulás állt be, a megszégyenítés a megbánásnak az előszobája. Igen, a páska vacsora, amelyet Holbein lefestett, illetve rajzolt egy fametszet 1531-ből, Holbein ikon és sorozatából, ez volt a páska vacsora a zsidóknál, amit Isten Mózesnek elrendelt, az Egyiptomból való szabadulás emlékünnepe volt, és egyben a nagy szabadulás előképe. Amikor viszont a nagy szabadulás eljött, fölösleges ábrázolni már, illetve is meg is tartani a páska vacsorát. Ezért az ókeresztény katakombáktól fogva az utolsó vacsorát ábrázolják. Az egyik legelső, talán harmadik századi római ábrázolás, egy rongálódott katakomba festmény a teremben a tanítványok az asztallal. Ez is egy katakomba kép, látjuk, hogy rendkívül egyszerű ábrázolások, de mivel az őskeresztények tartották az úrvacsorát, már csak ezért is a katakombákban megmaradt az üldözések idején az ábrázolás. Itáliai templomokban aztán később a 8. századtól fogva ábrázolják az utolsó vacsorának ezt a második részét, köszönöm szépen. Itt ez is egy megrongált, talán Veronából származó jelenet. Nem mindig tudják pontosan, hogy mi kell az asztalra, mert hát nem ismerik az Ószövetséget, ugye a középkori egyház az Ószövetséget teljesen félreszorítja. Egy kicsit a jobb oldali részben látjuk, hogy valaki Jézus keblére hajtja a fejét, ez János apostol. A másik oldalon azonban nem Júdás van, már ezt abból is tudjuk, mert a középkorban az apostolok köré aranyglóriát festette, kivéve Júdást. Nézzük a következő képeken, hogy ahol van glória, itt nincs, mert ez egy bizánci stílusú ábrázolás, amiben az a jelentékeny elem, hogy itt Péter nagyon messze van Jézustól, ez igaz, de Júdás is messze van, ez már nem igaz. Tehát a bizánci stílusú ábrázolások sem figyelik meg jól a jelenetet. Ahogy említettem, Júdást soha nem ábrázolják arany glóriával, sőt fekete glóriával, gyengébbek kedvéért még ki is ültetik ide a szégyenpadra. Ugye a középütt látjuk Jézust, jobb oldalt látjuk János apostolt, hogy a keblére hajtja a fejét, bal oldalt ott van Péter, teljesen következetlen. Mert ha bal oldalt ott van Péter, akkor miért kérdezi Jánostól, hogy kiről beszél? Tehát ennyire lehet látnunk, hogy nem ismerik, tehát a Biblia nincs ott az emberek kezében. Egyszerűen egyházi megbízásból a festők úgy festették meg, ahogy az illető szerpap vagy bárki más elrendelte. Júdást meg hát eléggé közszemlére teszik itt az előtérben, egyedül üldögél. Ugyanez Morale mozaikján, látjuk, hogy Jézus mellett János, ez jó, és milyen érdekes, hogy itt, ahogy több tál is van, Péter itt is a jobb oldalon van, hogy talán itt előtérben van Júdás, akivel Jézus foglalkozik, és ő ülne a másik oldalán. Természetesen ezek ilyen frontális ábrázolások, tehát elől nem ültetnek le senkit. Ez egy technikai kérdés, itt nem is tudják jól ábrázolni, szögezhetnénk le a tanulságot. Nagyon sokszor János teljesen azonosítható, ez is egy balkáni ábrázolás, és Júdás, aki hát veszi a falatot a szájába, viszont a tanítványok nagy tanácstalansága már a 14.-15. századtól ez lesz a nagy téma. Északon is, Norvégiában, Svédországban, Dániában ábrázolják falfestményeken a jelenetet, tehát ez egy összeurópai téma, az utolsó vacsora az egyik legtöbbet feldolgozott bibliai újszövetségi történet. Természetesen, amikor már a 16.-17. században a protestantizmus ellen jön az euharisztia tan, akkor katolikus festők ugye azt az utasítást kapják, hogy áldozás formájában kell, tehát Jézus itt áldoztatja a kehelyből a tanítványokat. Hát ez már egy egyházi értelmezés, és már nincs sok köze a Bibliához. De nem csak mozaikon, vagy táblaképen, vagy olajfestményen, fafaragványokon is ábrázolják, mint Hans Riemenschneider, német 15. századi mester. Nagyon szemléletes utolsó vacsora képe, mert a megbojdult tanítványi csapat, hogy egymásra mutogatnak. Ugye Máté jegyzi fel, hogy azt mondták, hogy talán csak nem én árulom el, talán csak nem én. Mindenki fél önmagától, hiszen látja a gyengeségét. Itáliai mesterek veszik elő aztán úgy a témát, hogy Júdás továbbra is itt van közszemlére téve, háttérben ugye a tanítványok. Aztán, hogy megyünk tovább, ezek az itáliai mesterek kövezik ki az utat Leonardo da Vinci híres freskója elé. De itt látjuk, hogy megpróbálják tulajdonképpen kettes csoportokba tömöríteni a tanítványokat. Valahogy a kompozíciót tud jobban egységbe fogni, hogy kettes csoportokba, de eléggé széteső a kép. Júdás meg itt tényleg szinte a kínpadon hát eléggé furán fest, háttérben meg ugye a jelenetek. Itt ki is nagyítom ezeknek a ma már alig ismert itáliai festőknek a képeit. Látjuk, hogy ez a kettes beosztás dominál, tehát kettesével beszélgetnek egymás között, nyilván a tanácstalanságukat elbeszélendő, és háttérben pedig kinagyítom a Getsemáné kertet is, ami ezután következik, az utolsó vacsora után, a középső részt, a Júdás csókját is, előtérben Péter vagdalkozásával, és a jobb oldali részt is. Tulajdonképpen a leghíresebb kép ugye Leonardo da Vincinek az utolsó vacsorája, eléggé megrongálódó állapotában, és ha így távolról nézzük ezt a képet, adja, menjünk hozzá talán közelebb, és nézzük meg, hogy Leonardónak hogy sikerült az ábrázolás. Hát annyiban jobban sikerült, hogy hármas csoportokat képez. Látjuk, balról két-hármas csoport van, jobbról is hárman-hárman beszélgetnek, tehát hármas tömbökben van, tehát ezáltal még összefogottabb a kompozíció. Ez ennek a képnek egyik jelentékeny előnye az összes eddigiekkel szemben, és tulajdonképpen nem is csodálom, hogy mindenki ezt festeti le, vagy teszi fel a szobájába. Hát Magyarországon elég sok gicses másolatban persze, de annyi igaz, hogy ez a hármas csoport beosztás elég összefogottá teszi a képet. Jézus van középütt, a kérdés az, hogy hol van Júdás és János. János jó helyen van Jézustól, ha szembenézzük baloldalt, és Péter hajol be, a Péternek az ősz haját, szakálát látjuk ott János fiatalabb feje mellett, tőle kérdezi meg, hogy kiről beszél a mester. Júdás van rossz helyen. Júdás teljesen rossz helyen van, lehetne jobb oldalt, egy sárga ruhában levő tanítványt láthatunk, Júdás ruhája általában a sárga ruha, Leonardo ettől itt most eltekintett, nem Júdás, aki ott velünk szemben jobbra van Jézus mellett, hanem ha most szembenézzük, bal oldalt van János, Péter a következő, és Péter előtt az a sötét arc és a sötét haj, és a jobb kezében talán távolról is tetszenek látni, ott szorongatja az árulás bérét, a pénzes zacskót, ugye a 30 ezüstöt. És a keményen oda veti a tekintetét Jézusra, ez Júdás. Feletteti a hibát, mert ez hiba, tehát ez nem így történt, tehát ez bárhogy, ha Leonardo, vagy Rembrandt, vagy bárki hibát követel, nincs okunk azt tagadni, vagy lemosni, de feletteti a hibát az, hogy döbbenetes erővel van Júdás ábrázolva, mert egy kicsit haránt mozgással úgy oldalt hajol, vagy hátrafele hajol, és egy kemény tekintetet vet Jézusra, tehát az a bizonyos megkeményedés, az a lőn pedig éjszaka, ezt Leonardo nagyon jól megragadta. A következő képünkön láthatjuk, hogy Rembrandt is foglalkozott Leonardóval, mert másfél évszázaddal Leonardo után Rembrandt egy gyors skiccet készített Leonardo utolsó vacsorájáról, és ő is elég erős vonalakkal húzta ki Júdást. Tetszenek most már látni, hogy szemben nézzük, bal oldalt a fiatal János, aki idősebb, ott behajol az Péter, és a teljes alak, aki ki van húzva, és elég erős konturokkal, az Júdás, aki oda veti a tekintetét, és talán a jobb kezében látható a pénzes zacskó, ahogy éppen markolja. Később aztán nagyon sok festő ábrázolja a képet, az utolsó vacsorát, egészen a 19. századi kijevi székesegyházban látható festményig, és voltak éppen még a 19.-20. században is, hiszen a magyar Derkovics Gyulának is van egy ilyen kicsit munkásmozgalmi utolsó vacsorája, ahol Jézus, mint egy agitátor, készül forradalmi cselekedetét. Hát ezt nézzük, ez most ezen kicsit, maradjunk még, kicsit mosolygunk ezen, de az 1920-as években a könyörtelen magyar valóság, azért gondoljunk, azért egy Horthy kormányzóságának az elején vagyunk, Derkovics is, Egri József is nagyon sokszor bibliai képen ábrázolja a korabeli állásfoglalását, hogy gondoljanak arra, hogy 1923-ban Kodály Zoltán is a Psalmus Hungaricust, az 55. Zsoltárra írja meg, mert egyszerűen a bibliai tartalmakkal akarják kifejezni az ellenszegülésüket a Horthy féle ma nagyon sokat dicsért kormányzattal szemben. A következő képünk már az olajfák hegye, ahol bekövetkezik az árulás maga, és Júdás, ahogy érkezik, Hans Riemenschneider fafaragványán a bal kezében van ugye a pénzes zacskó, és jön a feldühödött tömeggel és katonákkal, a Judás csókja Dürernél és a Péter vagdalkozása. Felhívnám a figyelmet, hogy a régi mesterek közül sokan Dürer, Rembrandt azért olvasták a Bibliát, és Judás mellé a legszorosabban odaábrázolják Pétert, az egyik elárulta Jézust, a másik pedig hamarosan meg fogja tagadni. Hogy mi jelzi, hogy meg fogja tagadni? A mostani hősködése. Hősködés és gyávaság egy húron pendül. Júdás mellett ott van legközvetlenebbül Péter, levágja éppen itt Málkus fülét az előtérben. Háttérben ugye a csapatok. A legmegragadóbb ábrázolásnak Van Dyck képét látom, aki Jézus méltóság teljes nyugodt magatartását hangsúlyozza, akkor is, amikor már a hurkot vetik a nyaka köré, akkor a szíve, a lelke, a megkeményedésé. Hogy ez mennyire nem megbánás volt, hogy a szavak mennyire nevezessenek félre bennünket, a következményt ismerjük Máté 27. fejezetéből. Elment és felakasztotta magát, az apostolok cselekedetei első fejezete szerint értették meg a tanítványok, jóval később az események után ezt a tragédiát, ezt a drámát, hogy mi is következett be Júdás lelkében, hogy mi is következett el Júdással. Hát ez lett volna a mai előadás, köszönöm szépen a figyelmet.